Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 36. Zsoltárunk első versét énekeljük, aztán majd leülve a két hátralevő versét is, de fennállva csak az első versét. A gonosztévőnek dolgán eszembe veszem azt nyilván. Foglaljunk helyet, testvéreim, és folytassuk a Zsoltárunkat. Uram, a te nagy hűséged égig ér kegyelmességed, mind a felhőkig felhat. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a 36. Zsoltárból olvassuk. A 36. Zsoltárban így szól hozzánk Isten írott szava. Az éneklőmesternek, az Úr szolgájáé, Dávidé. A gonosznak hamissága felől így gondolkozom szívemben, nincs ő előtte Isten félelem, Mert hízeleg neki önmagának, ha bűnét elkövetheti, ha gyűlölködhetik. Szájának beszéde hiába valóság és hamisság. Megszűnt bölcs lenni és jó cselekedni. Hiába valóságot gondol ágyában, nem a jó útra áll, és nem veti meg a rosszat. Uram, az égig ér a te kegyelmességed, a te hűséged a felhőkig. Igazságod, mint Isten hegyei, ítéleteid, mint nagy mélységek. Az embert és barmot te tartod meg, Uram. Ó Isten, milyen drága a te kegyelmességed. Az embernek fiai a tesz árnyaid árnyékába menekülnek. Dúslakodnak, házadnak bőséges javaiban, megitatod őket gyönyörűségeit folyóvizéből, mert nálad van az életnek forrása. A te világosságod által látunk világosságot. Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre. Ne támadjon engem a kevének lába, és ne üldözön engem a gonosznak keze. Hullanak már a gonosz tevők, eltaszítatnak, és nem állhatnak fel. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy fölnézhetünk tereád ezen a vasárnapon is. Légy áldott, hogy van egy ilyen hely, ahol összegyülekezhetünk, és ahol rád tekinthetünk, és a te dolgaiddal foglalkozhatunk. Ha nem is tölthetjük itt el az egész életünket, mégis olyan jó, hogy vannak ezek a hétvégék, amikor megállhatunk, és megcsöndesedhetünk a te színed előtt. Letehetjük eléd a bűneinket, megköszönhetjük a gondviselésed, szereteted, imádhatunk téged tökéletességedben, és valahogy más levegő járja át a lelkünket, szívünket a te közelségedbe. Valahogy a mennynek a levegőjébe szippanthatunk egyet, mielőtt visszatérnénk a világnak szennyes levegőjébe. Légy áldott érte, hogy felüdülhetünk előtted. Köszönjük, hogy megitatsz bennünket a te áldásaiddal, táplálsz bennünket a te igazságod szavaival. Köszönjük néked, hogy megfogod a kezünket, hogyha elengedtük volna, és vezetgetsz minket tovább a te utadon, a mennyei hazafelé. Kérünk, hogy áld meg a mai istentiszteletünket is, legyél közöttünk. Áldott megváltónkért kérünk az Úr Jézus Krisztusért, akinek legyen dicsőség örökön örökké. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 372. énekünket, annak első versét énekeljük. 372. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Isten tiszteletünk alapigéjét a 36. Zsoltár második feléből olvassuk, a 6. verstől a fejezet végéig, leülve hallgassátok meg Isten igéjét. Uram, az égig ér a te kegyelmességed, a te hűséged a felhőkig, igazságod, mint Isten hegyei, ítéleteid, mint a nagy mélységek. Az embert és barmot te tartod meg, Uram. Ó Isten, mi drága a te kegyelmességed, az emberek fiai a tesz árnyaid árnyékába menekülnek, dúslakodnak házadnak bőséges javaiban, megitatod őket gyönyörűségeit folyóvizéből, mert nálad van az életnek forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre. Ne támadjon engem a kevének lába, és ne üldözön engem a gonosznak keze. Hullnak már a gonosztevők, eltaszítatnak, és nem állhatnak fel. Kedves testvéreim, idézzük fel, hogy a Zsoltárunknak a szerzője Dávid király, aki itt magát az Úr szolgájának nevezi, és egy Zsoltárból kiderül, hogy az Úr szolgájának lenni ebben a világban, hát olykor nem olyan nagyon könnyű, sőt, kifejezetten nehéz lehet, mert istentelenek veszik körül a szenteket, folyamatosan támadják őket. Olykor nem válogatva az eszközökbe se, önös céljaiktól hajtva. Mindegy, hogy kis ember vagy nagy ember, támadásoknak van kitéve az Úr szolgája. Láttuk, hogy a Zsoltárnak az első fő részében, a második verstől az ötödik versig, Dávid bemutatja ezeket az ellenfeleit, és leírja a szívükben rejlő gonoszságot. Ez a leírás elég kemény, de igaz. Igaz leírás. Nem arról van szó, hogy valami bosszú, szomjas ember a támadóit most megbélyegzi, mert rosszul esik neki, hogy támadják, és ezért támadóit mindenféle mocsokkal illeti. Nem arról van szó, hanem az igazságról van szó. Dávid nem volt tökéletes ember, nyilván kegyelemből élt, ő is követett el bűnöket, de istenfélő ember volt, és igyekezett jó úton járni. Az ellenfelei viszont hitetlen emberek voltak, istentelen emberek voltak, akik éppen ebből kifolyólag semmi gazemberségtől vissza nem riadtak, csak hogy támadják őt, csak hogy mocskolják őt, csak hogy megingassák az Istenbe vetett hitébe, megingassák a jó reménységébe, megingassák az uralkodói mi voltába, megingassák a hatalmát, destabilizálják az egész helyzetet, hogy aztán majd ők vehessék át a trónt. Dávid nem emberi diagnózist mondott ezekről az emberekről, hanem isteni diagnózist. Ezek az emberek ilyenek voltak. Nincs a szívükben istenfélelem. Ugyanakkor a vétkeiket erényekké magasztalják. Hiába valós, hazug a beszédük, a viselkedésük gonosz, még az ágyukban is rosszon törik a fejüket, folyamatosan rossz döntéseket hoznak, és egyáltalán nem vetik meg a rosszat, amit Isten gyűlöl, hanem éppen, hogy azt kedvelik. Nem Dávid látja így az istentelen embereket, az istentelen emberek ilyenek. Ez a valóság. És ezt már Dávidnál is láthatjuk, de láthatjuk Dávid fiánál, az Úr Jézusnál. Az Úr Jézust is körülvették ugyanilyen emberek. Lehet, hogy magukra öltötték a kegyességnek, vagy az istenfélelemnek valami külső látszatát, de valójában istentelenek voltak. Nincs szívükben istenfélelem. A vétkeiket erényeknek tüntették fel. Hiába való gonosz volt a beszédük, a viselkedésük. Az ágyukban is gonosz dolgokon törték a fejüket. Rossz döntéseket hoztak az életükbe egymás után, és amit Isten gyűlöl, ők azt szerették. Ezek voltak, akik Jézust is körülvették, és azon voltak, hogy erkölcsileg tönkre tegyék, elszigeteljék, kiiktassák, és önös érdekeiket természetesen közbe érvényesítsék, és hatalomra jussanak. Hát Jézus még inkább leleplezte, hogy ilyen az embereknek a szíve. Őszinték akarunk lenni, azt kell mondjuk, hogy a mi szívünk is ilyen. Tehát Dávid, amikor leírja ezeket az embereket, akkor nem csak az ő saját kortársainak a szívét írja, hanem a mi szívünket is. Eredetileg a mi szívünk is ilyen. Sajnos. Tietek is, az enyém is. Istentelennek születünk. A vétkeinket erényé magasztaljuk. A beszédünk hazug, a viselkedésünk is gonosz. Ágyunkban is sokszor rosszon törjük a fejünket. Rossz döntéseket hozunk, amivel életünket, mások döntését is félrevisszük. És sokszor nagyon is kedveljük azt, amit az Isten gyűlöl. Lehet, hogy nem süllyedünk le a gonoszságnak a legaljára, lehet, hogy úgy polgári mértékkel mérve még tisztességes vagy jó emberek vagyunk, de az Isten ismeri a szívünket. És nem ítélhetjük el azokat az embereket, akik így Dávidot ilyen szívvel vették körül, meg Jézust is ilyen szívvel vették körül. Nincs különösebb jogalapunk erre, mert csak az Isten irgalma, ha mi már mások vagyunk. A szívünkben Isten félelem lakozik, és hogyha az Úrral igyekszünk egy húron pendülni, és az ő útain igyekszünk járni, ez tiszta kegyelem, tiszta kegyelem. Na de visszatérve Dávidhoz, ugye körülveszik ezek az ordas emberek. Mit csinál Dávid? Hát szemügyre veszi őket, de aztán a következő pillanatban az Úr szolgája az Úr felé fordul. Az Úr felé fordul. És ebbe a pillanatban, hogy olvassuk ezt a Zsoltárt, mintha valami sötétségben egy nagy reflektort kapcsolnának föl, mert eddig olyan sötétet láttunk Dávid szemeivel, de most az Úrra néz, és hirtelen megvilágosodik minden, kivilágosodik minden. Mintha fölkapcsolnának egy hatalmas reflektort. Akitől az istentelen ember elfordul, ahhoz Dávid odafordul. Én odafordulok hozzád, Uram. És ebben különbözik, azt hiszem, ez a legalapvetőbb különbség az istentelen ember és az istenes ember között, a jámbor, a kegyes és az istentelen bolond ember között, hogy míg az elfordul az Úrtól, addig az Isten gyermeke meg odafordul az Isten felé. Odafordul. Ez egy belső dolog, egy lelki dolog, hogy nem másra rákoncentrálok az Istenre, az élő Isten, az Atyára, a Fiúra, a Szentlélekre. A liberalizmus alapvető sajátossága, mondta valami bölcs ember, hogy az embert helyezi a világ központjába. Igen. A másik bölcs meg azt mondja, hogy a hívő pedig az, aki az Urat helyezi a világ mindenség középpontjába. És Dávid bölcs ember volt, odafordult ehhez az Úrhoz, aki ott is áll a világ központjában, mert nem ember áll a világ központjában, az Úr áll a világ központjában. Persze mondhatjuk, hogy ez Dávidnak az ügyessége volt, de ez nem Dávidnak az ügyessége volt, hanem Isten lelke munkálta ezt benne. Isten szent lelke munkálja a szívbe azt, testvéreim, hogy az Úrra nézzünk. Fölemeljük a tekintetünket az Úrra. Ez egy isteni megoldás abban a helyzetben, amiben vagyunk mi is. Felnézünk az Úrra. Nézhetnénk a környezetünkben lévő embereket is, hogy így mondjam, leragadhatnánk náluk az istentelen teológiai tanároknál, az istentelen egyházi embereknél, az istentelen munkatársainknál, az istentelen politikusoknál. Nézegethetjük őket hosszú időn keresztül, ott állnak előttünk szépen sorba, és akkor kergetnek bennünket is a hitetlenségbe, a kétségbeesésbe, a félelembe, a dübe, de fölnézhetünk az Úrra, aki egészen mást idéz elő a lelkünkbe. Dávid nem kíván többet ezekkel az emberekkel foglalkozni, hanem azt mondja, most már elég volt belőletek, fölnézek az Úrra. És ez a Szentléleknek, testvérek, a tanács, ez a Szentléleknek a technikája, hogy eszünkbe juttatja az Urat az ilyen nehéz helyzetekbe. És azt mondja, miért nézed egyfolytában az Indexet, meg a Telexet, meg a mit tudom én micsodát, meg a Mandénert, meg a... Miért egyfolytában ezt hallgatod? Miért? Miért az istentelen embereknek az összeesküvései, meg a nem tudom min, a mocskán rágódsz? Miért ezt csinálod? Miért nem nézel föl az Úrra? Csak magadat teszed tönkre. Magadnak okozol álmatlan éjszakát. Magadat emészted fel. Nézd már fel az Úrra. Ez a Szentléleknek az belső indítatása. Elég már ez, mondja Dávid. Most nézd, 5 versen keresztül erről beszéltem. Most jöjjön még majd 8-10 vers másról most már. Persze, kell nekünk foglalkozni a környezetünkben lévő dolgokkal. Látnunk kell, értenünk kell, ismernünk kell valamennyire, de hát nézzünk már föl. Egy kicsit többet fölfele, mint szét magunk körül. Ez a Szentléleknek a technikája, testvérek. És hogyha fölfele nézünk, akkor valami páratlan szemét látunk meg, valami páratlan, szépségű és tökéletességű szemét, akiben nincsen hiba, aki csupán tökéletesség, aki méltó arra, hogy hódoljunk neki, hogy dicsérjük őt, hogy magasztaljuk, akitől nem ilyen gonosz dolgok áradnak felénk, mint az istentelen környezetünkből, hanem valami egészen más. Pont az ellentéte. Többet kellene az igét elővenni, többet kellene imádkozni, többet kellene énekelni, többet kellene a szent dolgaival, a kijelentésével foglalkozni, többet kellene az Úr felé fordulni. Dávidból nem tudom, hogy szerintem érzitek, ahogy itt mondja ezt a sötét társulatot, amely körülötte áll, és mocskolja őt, meg instabilizálja a helyzetet ott az Izraelbe. És akkor mondja, hogy egyszer csak, Uram, kiszakad belőle ez a szó. Uram, így ez a fordulópont ebben a Zsoltárban, a hatodik vers legelső szava. Uram, mert ekkor fordul Isten felé. És ez ennyi. Uram, Istennek ez a neve önmagába fénnyel tölti be Dávidnak a lelkét. Beragyogja a lelkét. Milyen kietlen lenne a világ, milyen sötét lenne a lelkem, ha te nem volnál. Ha nem jelentetted volna ki magát, ha nem ragyognál, ha nem szólna a szavad, ha nem hihetnék benned, ha nem lennék a tied és te az enyém. Uram! Az Úr neve erős torony, mondja egy másik Zsoltárban, vagy a példabeszédek könyvében. Bölcs Salamon. Nekünk ez a név, testvérek, ez mindig Jézust kell, hogy eszünkbe juttassa. Ugye Dávidéknál még ez az Ószövetségben vagyunk, Uram. Ott is Jézust jelentetted, de az Újszövetségben az Uram szó, az mindig Jézus. Mindig Jézust jelenti, a Kyriosz, az Jézus. Ő az Úr, a teljhatalmú, a megváltó, a megszentelő, az üdvözítő, az Isten fia, aki előtt térdet fejet hajt a népe, és egy napon az egész mindenség vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Szóval, amikor elkeserít mindaz, amit látunk magunk körül, testvérek, vagy éppen beszippantással fenyeget minket is a mocsok, vagy félelem, vagy a düh, nem elég ennyit sóhajtani, hogy Uram, és fölnézni, és aztán imádkozni, vagy énekelni, egy kezünkbe venni a Zsoltárt, vagy az ígét, és olvasgatni, és vagy egy szent tartalmú könyvet böngészni. Sokkal többre megyünk vele. Nézzetek fel az Úrra. Úgy, mint ahogy Péter is egyébként, amikor ugye Jézus hívta a csónakból, hogy gyere, hadd menjek hozzád a vizen. Megy erre. És akkor Péter kiszáll, mindjárt körülnéz, elkezd süllyedni. De az első szava, amikor süllyed, Uram, és folytatja, ments meg. Az első szó, ezen múlik minden valószínűleg, Uram. Hát látjátok, hogy mit csinál az Úr szolgája? Az Úr szolgája nehéz helyzetbe fölfele tekint. A Szentlélek indítja el, és azt mondja, Uram, kinyitja a szívét a menny felé. És aztán utána az Úr szolgája folytatja, testvéreim, mert ezek után az Úr szolgája a Zsoltárban számba veszi az Úrnak a tökéletességeit. És ezt mondja, Uram, hát már rád néztem, és mit látok? Égig ér a te kegyelmességed, mondja. Égig ér a te kegyelmességed. A kegyelmed, az a meg nem érdemelt szeretet, amivel te hozzám és a híveidhez fordulsz, de amivel még az istentelenekhez is fordulsz, meg az egész világhoz fordulsz, ez a kegyelem, ez mérhetetlen, ez mindent felülmúló. Mi már föl tudunk menni ugye repülőgéppel, aztán fölvisznek 10 000 méter, azt ott röpködünk ide-oda a világba. De abban az időben még ez elképzelhetetlen volt, csak a madarak. De égig ér. Még a fölé is, az eredeti héber szövegben azt mondja, az égben. Ott van a te kegyelmed. Egészen fönn magasba, elérhetetlen, félelmetes nagysága van a te szeretetednek, felülmúlhatatlan. Dávidnak is, meg nekünk is, testvérek, egy kegyelmes, egy szerető Istenünk van. Aztán mondja tovább, a hűséged a felhőkig ér. hűséged a felhőkig ér. Nem kell feltétlenül elválasztani itt a kegyelmet meg a hűséget, de úgy megkülönböztethetjük egymástól. Ezek itt szinonimaként jönnek a szövegbe, de egy kicsit mást jelent a hűség, mert azt jelenti megbízható, abszolút szavahihető. A te szíved nem csak, hogy mérhetetlen jó indulattal van irántunk, emberek iránt, hanem mérhetetlen a te hűséged is, mert hű vagy önmagadhoz. Nem fordulsz magaddal szembe, nem vetkőzöl ki magadból, nem hazudtolod meg magad, és nem válsz a benned bízók sírásójává és árulójává, csalódást okozva nekik. Nem, mert megbízható vagy, és a megbízhatóságod is a felhőkig ér. Számítani lehet rád, Uram. Mindig számítani. Ma is ugyanaz az Úr van, testvérek, mi fölöttünk. Ugyanez a mérhetetlen kegyelmességű és mérhetetlen megbízhatóságú Úr van fölöttünk. És mondja Dávid tovább, igazságosságod, mint a nagy hegyek, és igazságos ítéleteid, mint a mélységek, a nagy mélységek. Úgy fölnéz, meg aztán lenéz. Az eredetiben az igazságosságod, mint a nagy hegyek, azt mondja, mint az Isten hegyei. Igazságosságod, mint az Isten hegyei. Az inkább egy kép. Azt akarja mondani, hogy a legmagasabb hegy, az Isten hegye, a leges-leges legmagasabb hegy, az a Mont Everest. Az te igazságosságod ott van, a legfölül. És akkor utána mondja, és ebből az igazságosságodból fakadó ítéleteid olyan mélyek, mint a tenger. Azt ő nem is tudta, hogy milyen mély. Nem tudta a Mariannárok milyen mély. De az ókori embernek a tenger az egy ilyen kikutathatatlan mélységet jelentett. Félt a vízre menni. Értitek, hogy fölnéz, és Isten, te milyen igazságos vagy. És a te ítéleteid, amik ebből az igazságosságból folynak, ezek fölfoghatatlanok a számomra, mélységesek. Sokszor nem értem őket. Nem értem, hogy tartasz el te minden állatot és minden embert. Hogy te ilyen gondviselő vagy? Még az ellenségeidet is te tartod fönn, akiket az előbb néztem. Hogy csinálod ezt? Hogy még őket is? Mert hogy engem, meg minket hívőket megtartasz, az egy dolog. Nem mintha megérdemelnénk, de jó. Ezt jobban megértjük, de hogy az ellenségeidet. Sőt, azt nem értjük, hogy lehet, hogy sokszor a tieidet így gyötörhetik, és így szorongathatják a torkunkat. Ő nekik meg jól megy a soruk. Nem értjük, hogy intézette ezeket a dolgokat, de az biztos, hogy a te igazságosságod és a te ítéleteid azok az emberi számára fölfoghatatlanok, lenyűgözőek. Értitek, hogy áradozik Istenről, testvérek, és aztán a 8. versben az elején még visszatér megint Isten kegyelmességére, amelyikkel elkezdte. Mert ez az, ami itt teljesen betölti Dávidnak a lelkét, hogy ő neki egy kegyelmes Istene van, így mondja, hogy ó Isten, mi drága a te kegyelmességed. Látjátok, Dávidnak ilyen tiszta Isten képe volt. Tiszta Isten képe volt. A Istent olyannak látta, mint amelynek Isten kijelentette magát. Amiket mond egyébként, az mind a Szentírásból jön, az akkor rendelkezésére álló Szentírásból. Onnan származott Dávidnak ez a tiszta Isten képe. Onnan tudta, hogy Isten ilyen. Hogy ő irgalmas, kegyelmes az egész teremtett világához. Hogy ő hűséges, hogy egy megbízható Isten. Hogy nem csak igazságos úgy valahol magában, hanem igazságosan ítél, és kikutathatatlanok az ítéletei az emberi elme számára. Lenyűgöző. És visszaszáll a kegyelemre, megint a kegyelemre. Hát testvérek, nekünk is a Szentírás alapján lehet ilyen tiszta Isten képünk, és nekünk a Szentírásban ott van még az Úr Jézus Krisztus is, akiben megismerhetjük az Istent, mert aki őt látta, látta az Istent, látta az Atyát. Milyen szép istenképünk lehet az Úr Jézus, tiszta istenképünk lehet az Úr Jézusra nézve. Isten olyan, mint Jézus. Itt valami merő tökéletességet lát Dávid, amikor körülnéz a világba, látja azt, amit lát, az embereket. De amikor fölfele néz az Úr szolgája, akkor valami fölfoghatatlan fenséget, dicsőséget lát. És ez az, amire gondoltam az imádságban, hogy az Isten lelkre nézünk, akkor egy másik levegő jön be a lelkünkbe, valami tiszta levegő árad be az ember lelkébe. A világnak a tisztátalan mocskos levegője helyett. Valahogy a tüdőnk úgy tiszta oxigénnel telik meg. De jó, hogy van valakire felnéznünk. És nem önáltatás ez. Ez nem önáltatás, hanem ez valóság. Egészen kipucolja a lelkünkből mindazt, amit a világ látványa belénk hoz, vagy belénk erőszakol. De megyek tovább, testvérek, mert a király, az Úr szolgája még itt se áll meg. Felnéz, rácsodálkozik az ő csodálatos, kegyelmes, irgalmas Istenére, és utána azt mondja, hogy és milyen ajándékaid vannak neked. És az Úr szolgája sorra veszi az Úr ajándékait. Amit mond? Az első azt mondja a 8. versbe, az emberek fiai szárnyaid árnyékába rejtőznek. Olyan vagy nekünk, mint egy kotlós a csibéknek. Látnak valami veszedelmet közeledni, rögtön húznak a kotlósnak a szárnyai alá, aki ottan kotyogással ugye hívja őket. Menekülnek hozzád az emberek. Szárnyaid árnyékába rejtőznek, mert ott védelem van, ott biztonságban vagyunk. Abszolút biztonságban, elrejtettségben vagyunk. Ez a kép, testvérek, olyan sokszor visszajön a Bibliába, hogy szinte nem is tudjuk számba venni. Hát számba lehet, de nem véletlen, hogy annyiszor mondja ezt, hogy Istennél az ember védelem alatt áll. A legmagasabb személynek a védelme az oltalma alatt áll. Semmi nem történhet igazából vele, valami átmenetileg rossz, igen, talán. De abból is jól fog kijönni. Örök biztonság ez, amit találunk az Isten oldalán. Örök biztonság. Itt nem csak emberektől vagyunk elrejtve, hanem sátántól, démonoktól. Itt mivel biztonságban érezzük magunkat, nem kell, hogy a szívünkbe szorongás legyen, hogy félelem legyen, hanem itt, ha már csak egy kis cseppnyi hittel is az Úrhoz jövünk, akkor ott már elrejtve érezzük magunkat. Biztonságban érezzük magunkat. És ez egyik legfontosabb dolog az életben egyébként, ha belegondoltok. Keressük a biztonságot, nem szeretünk így kiszolgáltatva lenni, ugye egyáltalán. Inkább legyen föl riasztórendszer, meg nem tudom minden, csak hogy dehogy valami baj érjen bennünket, ugye? Meg bebiztosítjuk magunkat mindenféle biztosítónál, meg nem tudom, hogy lehetőleg semmi baj ne érjen, mert félünk. Általában egy ilyen kiszolgáltatottság érzés van rajtunk. Ki vagyunk ennek, annak, amannak, leginkább a halálnak vagyunk kiszolgált. Még az ellen is igyekszünk bebiztosítani magunkat. De a hívőnek, testvérek, nincs ott a szívébe ez a félelem. Ha az Úrnál rejtőzik, ha az Úr szárnyai alá menekül. De nem csak ezt az örök védelmet kapjuk, de mondja Dávid tovább. Azt mondja, hogy a 9. versben, oda mennek hozzád, és dús lakodnak házadnak bőséges javaiban. Megitatod őket gyönyörűségeit folyóvízéből. Így folytatja. Dús lakodnak házadnak javaiba. Vagyis valami olyasmit akar mondani, szerintem, hogy megadod a benned bízó embereknek mindazt a testi, lelki jót, amire valójában rászorulnak, amire szükségük van. Kielégíted a benned bízóknak minden testi-lelki szükségletét. Az egész valójukat teljessé teszed. Nem tudom, hogy fogalmazzam. Olyan Isten vagy, aki nem valami szűk markúan osztogatod, na, adok neked valamit, hanem olyan Isten vagy, aki bőkezű vagy, mert dús lakodnak házadnak javaiban. Dús lakodnak. Mint amikor oda eresztenek minket valami nagy asztal mellé, és mondják, na itt egy dúsan terített asztal, azt a tied az egész. Szóval válogassa egyél, amit akarsz erről a svéd asztalról. És akkor ott állunk, hogy azt sem tudjuk, hogy hol kezdjünk el. Tehát Isten ilyen, hogy terített asztalt ad elénk. És megterít nekünk az ő szeretetét, a bölcsességét, ad nekünk békességet, adja az erejét, Adja nekünk az igéjét, hogy tápláljon be. Ad nekünk választ a létkérdésekre. Ad nekünk bölcsességet a jó döntésekhez, vigasztalást a nehéz élethelyzetekbe. Valahogy úgy nagy lelkűen osztogatja nekünk az ajándékait. Mi meg ott dúslakodhatunk az ő házának javaiba. Miközben látjuk, hogy az istenteleneknek kopog a szemük az éhségtől. Mi meg ott dúslakodunk. Sőt, azt mondja, hogy még nem csak, hogy esznek, isznak, nem csak, hogy esznek, még isznak is, mert megitatod őket gyönyörűségeit folyóvizéből. Gyönyörűségeit folyóvize. A gyönyörűség szó a héberben az éden szóból jön. Éden, Gan Éden, héberül így van az éden kertje. Gan Éden, itt pedig az Adeneka szó szerepel. Többes számba a gyönyörűsége id. A te gyönyörűségeid folyó, a te boldogságaidból itatod őket. Boldoggá teszed őket, akik hozzámennek. Nem kicsit, hanem nagyon. És újra, meg újra. Mintha a jelenések könyvében is ott lenne ez a folyó a báránynak, meg az atyának a trónjából folydogál a jelenések 22-ben. Az Úr boldogságainak a folyóvíz, amiből isznak az üdvözültek. Kép ez, nyilván, de ahogy olvassuk testvérek a Szentírást, és akár itt is, vagy otthon is, hogyha leültök föl, és hittel olvasgatjátok az Úr Jézusnak például a tanításait, vagy az apostoli íratokat, vagy olvassuk, amit mond, az mintha egy kis folyóból kortyolgatnánk, amikor hittel olvasgatjuk. És a lelkünket üdíti fel, a lelkünket tisztogatja, a lelkünket frissíti fel az ige. És nem elkeserít bennünket, ha egy kicsit el is keserít, mindjárt megvigasztal. Egyszerűen boldoggá tesz, békességet ad a lelkünkbe. Mert az Úr etett minket és itat minket az ő boldogságaiból és az ő házának javaiból. És ezért vagyunk mások, mint a hitetlenek, testvérek. Ráírtam nektek a papírra Cófárnak a beszédét a Jób könyvéből a 20. részben, majd olvassátok el. Abba leírja, hogy az istentelenek állandóan éheznek és szomjaznak, de soha nem találnak semmit, ami valóban a lelküket megelégítené. Nem találnak. Vágynak ők is a lelki táplálni, de nincs nekik. Amit esznek, az rohadt kaja. Amit isznak, az poshat víz. Romlott az egész. Nem teszi őket boldoggá. Tudod-e, hogy ősidőktől fogva, amióta csak ember került a földre, a bűnösök vigadozása nem tarthat sokáig. Az elvetemültek öröme csak egy pillanat. Ha égig nőne is a büszkesége, és a felleget érné a feje, semmivé lesz örökre, mint a gané, és akik látták, majd azt kérik, hová lett? Elrepül, mint az álom, és nem találják. Eltűnik, mint az éjszakai látomás. Nem ragyog már rá senkinek a szeme, lakóhelyén többé nem törődnek vele. Fiai a nincstelenek kedvébe járnak, mert megszerzett vagyonát vissza kell szolgáltatnia. Ha ifjúi erőtől duzzadnak is a tagjai, az vele együtt a porba hanyatlik. Ha édes a szájában a gonoszság, és nyelvével szopogatja, ha sajnálja lenyelni, és ínyénél tartogatja, eledele átváltozik a gyomrában. Vipera méreggé lesz benne. Gazdagságot nyel, de kihánja. Hasából is kihajtja az Isten. Viher a mérgét szívja, áspis kígyó marása gyilkolja meg, hogy ne gyönyörködjék a folyóvizekben, a tejjel mézzel folyó patakokban. Vissza kell, hogy adja, amit felhalmozott, nem élvezheti, felvásárolt vagyonának sem tud majd örülni, és folytatja tovább. Így járnak. Próbálkoznak szegények ezzel, azzal, de minek? Az Isten gyermekei pedig védelem alatt a legfontosabb dolgokat, a legszükségesebb dolgokat pedig megkapják az Úrtól. Sőt, mondja Dávid tovább, nálad van az élet forrása. Az élet forrása. Hát ez az élet, testvérek, ez az örök élet, az üdvösség. Jézus mondta egyszer Jeruzsálembe az egyik ünnepen, felkiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. Nála van az életnek a forrása. Ez azt jelenti, hogy higgyen bennem, higgyen nekem. És életet, örök életet adok neki. Boldog életet, Istennel közösséget, itt a földön és örökké, amit sehol nem lehet megtalálni, amit csak nálam lehet. Jöjjetek én hozzám és igyatok. Hát így áll, testvére, neked is mondom, magamnak is mondom, ígyunk Jézusból, bízzunk benne. És milyen az élet, az üdvösség. És a védelem, az élelem, meg az élet után a negyedik áldás ott van, a világosságod által látunk világosságot. Hát ez is már micsoda, testvérek. Azt mondja Jézus, én vagyok a világ világossága, és ez a világosság, ez ragyog, vagyis beszél hozzánk. Itt a Bibliában van előttünk a világ világossága. Itt ragyog ránk. Beszél hozzánk Jézus. És akkor, amikor ennek elkezdünk hinni, testvérek, akkor feltárul előttünk az igazság. Világosságod által látunk világosságot. Hogyha az ígére figyelve nézünk magunkra, megismerjük magunkat, hogy kik vagyunk, mi igazából kik vagyunk. Ha az Isten világosságában nézzük a világot, megismerjük a világot, hogy milyen a világ. Az Isten igéjének a világosságába tárul fel előttünk, hogy honnan jön a világ, meg hova tart a világ. Mi az egész történelem? A világ világossága, a ragyog ránka, ott értjük meg, hogy hogyan üdvözülhetünk, hogyan kapcsolódhatunk vissza Istenhez. A te világosságod által látunk világosan, különben vakok vagyunk, a sötétbe tapogatózunk. Azt se tudjuk, kik vagyunk, hogy honnan jöttünk, hova megyünk, hogy üdvözülhetnénk, hogy van egyáltalán túlvilág, vagy nincs. Semmit nem tudhatunk. Itt van az az ismeretelméleti deficit, ami ma van. Aki elveszi az Isten igéjét, az utána semmibe se tud biztos lenni. Minden relatívvá válik a számára, kivéve a hívőket. Mert a te világosságod által világosan látunk. Tudjuk, hogy mi az igazság, tudjuk, hogy mi a valóság. Kegyelem ez. De így van. Látjátok, testvérek, hogy Dávid, hát körülveszik mindenféle emberek, aztán fölnéz az Úrra, először is elámul az Úron, utána számba veszi mindazt, amit az Úrtól ő kapott, meg kap. És a lelke már más. Már nem az istentelenek miatt szomorú, hanem az Isten miatt boldog. És van tele a lelke dicsérettel. És annyira, testvérek, hogy azzal fejezi be ezt a Zsoltárt, hogy elkezd imádkozni a kegyesekért. Az Úr szolgálja, közben jár a kegyesekért. Így elidőzik Istennél, meg az ajándékainál. A gazemberek által körülvéve. És közben járó imádságra hangolódik a lelke. Odafordul Istenhez. Elsősorban a hívő emberekért kezd el imádkozni. Így nevezi őket, hogy a te ismerőid és az egyenes szívűek. A te ismerőid és az egyenes szívűek. Ezek az Úr gyermekei. Ismerik az Urat. Ez az egyik jellemvonásuk. Közösségük van vele. És egyenes a szívük. Nem ilyen elferdült. Az Úr kiegyenesítette a szívüket. Nem ilyen ferde gondolatok, meg érzések, meg indulatok vannak bennük, hanem egyenes gondolatok, tiszta gondolatok, egyértelmű gondolatok. Imádkozik ezekért az emberekért. Mit kér nekik? Add meg nekik ezt a két dolgot, a szeretetedet és a te igazságodat. Ezt a kettőt adjad ezeknek az embereknek, a te tartósan folyósított szeretetedet. Folyósítsd, folytatólagosan adjad nekik a te szeretetedet, a te jóságodat. Éreztessed velük, hogy szereted őket, és add nekik a te igazságodat. Itt nem csak a megigazítást érthetjük ezen, hanem egyszerűen az Isten beszédeit, az igazság beszéd. Szólj hozzájuk az igazakhoz. Nem erre van nekünk is szükségünk? Ha mi az Úr ismerői vagyunk, és az Úr kegyelme elkezdett már kiigazítgatni bennünket, és kiegyenesítgetni a ferdeségeinket a fejünkbe, meg az életünkbe. Nem arra van szükségünk, hogy újra és újra érezzük meg, hogy szeret minket az Úr. Érdemeink ellenére, Krisztus véréért. És nem arra van szükségünk, hogy szóljon hozzánk újra meg újra. Ha szavaidat hallottad, én élveztem azokat. Ezekre van a legnagyobb szükségünk, testvérek. És látjátok, Dávid itt annyira érdekes. Először nem is magáért imádkozik, hanem először a hívőkért imádkozik, mert magáról itt valahogy az Úrra nézve elfeledkezett. De azért visszatér magához, mert magáért is imádkozik. Arra kéri az Urat, hogy engem meg személyesen védj meg akkor, és ne engedd, hogy a gonoszok meg a gőgösök lába rám tapossa, meg a kezük elérjen engem. Most azért oda menekülök én is a te szárnyaid árnyékába. Engem is tarts meg. hogy be tudjam tölteni a küldetésemet itt a trónon, és el tudjam végezni a feladatomat mindenféle támadások közepette. Tarts meg engem, rád bízom magam, védj meg engem, és védd meg a népemet is. És végül azzal fejezi be a Zsoltárt, hogy azért visszapillant az istentelenekre, és ezek után látja és prófétálja annak a végüket. Mit mond? Hullanak már a gonosztevők. Eltaszítatnak, és soha nem állhatnak fel. Mert ezeknek az embereknek, akikről az első versekben beszélt, ez a vége. Mert Isten olyan, amilyen. És az övéit és a népét pedig megvédelmezi, miután szeretettel vette körül, és igazságával táplálta őket. Nem szívesen lennék a gonosztevők bőrébe, az istentelenek bőrébe. Nos, talán sikerült közelebb hozni hozzátok is ezt a Zsoltát. Hozzám nagyon közel jött, hogy így gondolkoztam rajta, és szeretném, ha hozzátok is közel jön. Az Úr szolgája nem csak körülnéz, és látja azt, amit lát, hanem onnan fölnéz, számba veszi Istennek a fenségét, Istennek az ajándékait, és valahogy elkezd könyörögni, imádkozni, és imádságba hozza elé az Istennek az egész hívő népet és magát is, tudva azt, hogy a többieknek pedig sorsa az Isten kezébe van, nem nekünk kell őket elintézni, majd az Isten elvégzi a maga igazságos ítéletét fölöttük. Isten áldja meg szívünkben az igét, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük néked, hogy mi is fölnézhetünk te reád. A bűneinkből rád nézhetünk, mert te vagy a bűnbocsánat forrása. Az istentelenségünkből ránézhetünk, mert te vagy az istenfélelemnek a forrása. A nehézségeink közül rád nézhetünk, mert te vagy a segítségünk. A félelmeinkből hozzád fordulhatunk, mert te vagy a biztonságot adó oltalom. Köszönjük te néked, hogy felsorolhatatlan az a kincs, ami te vagy, és ami benned rejlik, és amit te oda ajándékozol azoknak, akik már csak egy szikrányi hittel is fordulnak feléd. Segíts bennünket, hogy a szívünk megteljen az irántad való bizalommal. Köszönjük néked, hogy nincs náladnál kegyelmesebb Isten, sőt egyáltalán nincs Isten rajtad kívül. Áldunk azért, mert szent fiadat adtad értünk a kereszten, hogy ő érte, irgalmaz nekünk, elfogadj minket, föl tárd a szívedet, és befogadjál bennünket, és köszönjük néked, hogy te vagy az, aki ígéred aztán nekünk a teljes örökkévaló biztonságot, ígéred nekünk, hogy nem csak a földi életünkben, hanem örökké táplálni és itatni fogsz bennünket gyönyörűségeit folyóvizéből. Te vagy az, aki bennünket elkápráztatsz a te igazságos ítéleteiddel is, amivel ellenségeiddel bánsz. Köszönjük te néked azt, hogy vagy nekünk. Köszönjük, hogyha hittel fordulhatunk feléd. Kérünk, segíts ezt begyakorolnunk, segíts ezt alkalmazni a hétköznapi életünk folyamán, hogy ne a világnak a sötétsége töltse be a szívünket, lelkünket, gondolatainkat, indulatainkat, ne ez határozza, hanem te, ami hatalmas Urunk, ami kegyelmes, irgalmas Istenünk, Jézus Krisztusunk. Kérünk, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg a kicsinyeket, áld meg a nagyobbakat, könyörülj meg a fiatalságon, vond magadhoz minél többünk szívét. Imádkozunk hozzád a betegeinkért, a szenvedő testvéreinkért, hogy hajolj le hozzájuk, gyógyító szereteteddel, de közelségeddel is enyhítsd számukra a nehéz pillanatokat, a szenvedés óráit. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi nemzetünkre, hazánkra. Látod, milyen sok szomorú dolog van körülöttünk is, meg a világban is, Urunk. Köszönjük, hogy fölnézhetünk te reád ezekről, és kérhetünk népünkért is, hogy fordítsd magadhoz a népünk minél több tagjának a szívét. Imádkozunk a világ népeiért is. Könyörülj meg a világ népein is, Urunk, és küldj hozzájuk is a te igédből, világosságodból. Hirdettesd nekik is az evangéliumot. Köszönjük te néked, Urunk, hogy kérhetünk békességért, megbékélésért a világban. Elsősorban veled béküljenek meg az emberek, de aztán egymással is. Köszönjük néked, hogy mindezeket letehetjük eléd, hisszük, hogy jól értesz bennünket, jól látod szívünk vágyát, kívánságát, akkor is, ha töredékes szavakkal hozzuk azokat eléd. Légy áldott, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Megitatod őket gyönyörűségeit folyóvizéből. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy a jövő héten a szokott időbe tartjuk gyülekezeti alkalmainkat, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hétfőn ifjúsági óránkon 19 órától, kedden 18 órától Biblia óránk, Ezékiel könyvénél tartunk a Bibliaiskolába, és most egyik-másik részére szeretnénk koncentrálni majd. Hirdetem azt, hogy jövő vasárnap délután 16 órától házaspári kör lesz. Ezen a házaspári körön egy könyvet veszünk sorra. Az a címe, hogy Anya Tigris akcióban. Lehet kapni itt a iratterjesztésünkbe. Úgyhogy igazából mindenkinek, aki jön, kötelező olvasmány. Ez nem csak anyatigriseket jelent, hanem apatigriseket is. Apatigrisek is olvashatják, nekik is szól. Ezeken a házaspári körökön, amik jönnek, majd mindig egy fejezetet venni. Most az első fejezetet kellene átolvasni, hogy úgy tudjatok jönni, hogy már olvastátok, és aztán beszélgetni tudjunk róluk. Ez az apologetikai kérdésekkel foglalkozik ez a könyv, tehát hitvédelmi kérdésekkel, olyan kérdéseket vesz sorra, amikkel mai szülők és nagyszülők is, mert nagyszülők sincsenek túl a gyereknevelésen, azt hittem, hogy túl leszünk, de nem vagyunk túl. Tehát vannak feladataink nagyszülőként is, nem csak szülőként a gyerekneveléssel. És a gyerekeink annyi ilyen furcsa eszmével találkoznak az iskolába, furcsa meggyőződéssel, nézettel, amiket aztán öntudatlanul is szinte magukba szívnak, hoznak haza. Valamit mondanunk kell ezekre, és ezeket a kérdéseket veszi sorra ez a könyv, amiket hát a mai világban a gyerekek mindenképpen magukba szívnak, rájuk ragad, hozzák haza, megkérdeznek, mit mondasz erre, anya, vagy apa, és akkor mondanunk kéne valamit, vagy nagyapa, te hogy látod ezt, és akkor kéne épkézláb dolgokat mondanunk valahogy. De nem tudunk épkézláb mondatokat mondani, ha nem foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel és válaszokkal. Szóval foglalkozunk, egyáltalán milyen kérdések vannak, hogy aztán tudjuk, hogy mi a válasz. Nem tudjuk, hogy mi a kérdés, nem tudjuk a válasz se, vagy elkezdünk össze-vissza bölcselkedni, amit nem kéne. Nincs annyi időnk, hogy előadást tartsunk valamiről. És egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan adjuk elő ezeket a mi válaszainkat, se a gyerekeinknek, akik a keresésnek a fázisában vannak. Szóval ezekkel a fontos kérdésekkel foglalkozik ez a könyv. Aki nem vette még meg, aznak javaslom, hogy vegye meg, és olvasgassa, készüljetek erre. Tehát jövő vasárnap 16 órától lesz ez az első alkalom, és ugyanakkor, ugyanebben az időben lesz a gyerekeknek is egy alkalom, az Fánk délután, ez a neve, Fánk délután, gondolom fánkozni fognak az ige mellett. Zsófi néninél kell jelentkezni erre, mert szeretnénk tudni, hogy pontosan mennyi fánk kell, mennyivel kell készülnünk erre az alkalomra. Úgyhogy akik jönnének, azok, vagy a szülők tudják, hogy jönnék, hozom három gyereket, akkor jelezzétek Zsófi néninek, hogy hány gyerekkel jöttök. Ez is jövő vasárnap lesz, tehát 16 órától a gyerekeknek fánk délután lesz. A héten egyébként az összes többi alkalmunkat a szokott időbe megtartjuk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Befejezésül, testvéreim, énekeljük a 466. énekünket. ebben a Zsoltár összefüggésében egy picit talán még közelebb jön a szívünkhöz ez a dicséretünk. Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán. Énekeljük el mind a 4 versével, és utána nemzeti imádságunkkal zárjuk az Isten tiszteletünket. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás, békesség!